A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Amen. Hallgassa meg az ünneplő gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk János evangéliumának 3. fejezetében, a 16. versben, a következőképpen, Isten igét helyünkről fennállva hallgassuk meg. Ezt olvashatjuk János evangéliumában, Jézus mondja, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Foglaljunk helyet. Csak hogy érzékeltessem a gyülekezettel, ilyenkor szoktam befejezni a prédikációt. Úgyhogy van mit behoznom. Drága gyermekek, drága óvónénik, drága édesanyák, édesapák, drága gyülekezet, engedjétek meg, hogy most egy olyan igéről prédikáljak nektek, amelynek ige helye fel van írva azokra a lufikra, figyeljetek gyermekek, mert itten nagy dolgok fognak véghez menni az Isten tisztelet végén. Tehát egy olyan igét hoztam nektek, arról fogok prédikálni, amely fel van írva azokra a lufikra, amelyeket kapni fogtok majd az Isten tisztelet végén. Jó? Próbáljátok meg megőrizni ezt a lufit, mert a lufi majd emlékeztetni fog benneteket arra, hogy Krisztián bácsi miről prédikált ezen az Isten tiszteleten. Van-e valaki, hát egészen közel, itt inkább óvónénik felé fordítom ezt a lufit, van-e valaki, aki el tudja olvasni, hogy mi van, nem? Pedig elég távol van, de van-e valaki, aki el tudja olvasni itt a szöveget, meg az ige helyet? Na, van valaki? Nincs senki, akkor előnyben részesülök. János evangéliumának 3. fejezet 16. verse, jó? Isten szeret téged. Ez van a lufira föltéve, és ezzel tulajdonképpen elárultam nektek egy meglepetést, egy titkot. Hadd tegyem fel a kérdést, kedves gyermekek, hogy szeretitek a meglepetéseket? Komolyan? Tényleg? Akkor ez a mai prédikáció, ez nagyon nektek fog szólni. Képzeljétek el, hogy amikor olyan pici voltam, mint te, édesanyám itt van egyébként a padsorok között, amikor olyan pici voltam, mint ti, akkor nagyon vártam már a karácsonyt. Szeretitek a karácsonyt? Nagyon jó. Hát képzeljétek el, hogy melebenem mindig az történt, hogy akkor, amikor kicsi voltam és karácsony volt, akkor elkezdtem a karácsonyt megelőző hetekben kutakodni. Átfésülni a szekrénynek minden egyes részletét, mert annyira nagy vágy volt bennem, hogy hát azt a meglepetést az hamarabb tudjam meg. És hát sokszor lelepleződött az az ajándék, amit édesanyám szánt nekem, édesanyám vett nekem karácsonyra. Én is szeretem, és azt gondolom, hogy minden ember szereti a meglepetést. Én szeretnék nektek egy másik meglepetésről beszélni. Szeretném kérni, hogy figyeljetek erre a meglepetésre, mert ha megértitek ennek a meglepetésnek az igazi üzenetét, ha szívetek megnyílik ezen meglepetés előtt, akkor megváltozhat az életetek. Ezt az igét, melyet felolvastam nektek, hadd kérdezzem meg, itt kaptam már egy belső információt óvónéniktől, hogy tudjátok ezt az igét, de próbáljuk meg még egyszer elmondani azt az igét, amit az előbb felolvastam, mert úgy szerette. Nagyon ügyesek vagytok. Itt van a következő nemzedék lelkész jelöltjei. Nos tehát, ezt az igét úgy is nevezzük, figyeljetek, ezt az igét úgy is nevezzük, hogy a Biblia dióhéjban. A Biblia dióhéjban. Ez a mondat összefoglalja mindazt, ami a Szentírásban van, egyetlen egy mondatban. Nézzük meg, hogy mit jelent ez a mondat. Nem a mondat elején kezdeném, hanem a közepén, hogy megértsük az ok-okozati összefüggéseket. Azt mondja Jézus, hogy el ne vesszen. Mit jelent ez? El ne vesszen. Nagyon komoly dolgokat fogok mondani, és nem azért, hogy megijesszelek benneteket, hanem azért, hogy megértessem veletek az élet igazi örömét. Hadd kérdezzem, a következő kérdés az, hogy szeretitek-e az örömhírt? Ki az, aki szereti a jó hírt? Na, a gyermekek szeretik, drága édesanyák, édesapák, szeretitek a jó hírt? Szeretitek, ugye? A rossz hírt nem szoktuk szeretni, ugye? Szoktuk is mondani, hogy van egy jó hírem, meg egy rossz hírem. Melyikkel kezdjem, ugye? A jó hírrel? Hát akkor egyefene, elmondom nektek a jó hírt, és hát, hogyha az igehirdetés végére elfelejtem a rossz hírt. Jó? Rendben? Nos tehát, nem azért beszélek erről, hogy el ne vesszen, hogy megijesszelek benneteket, hanem azért, hogy rátapintsatok arra, hogy micsoda öröm van Jézusnál. Micsoda öröm. Tudnilik, mert akkor ennek nagyon fogtok majd örülni, amit mondok. Most olyan dolgot fogok nektek mondani, amitől nem kell megijedni, de komolyan kell venni. Olyan ez, mikor édesanyja feltálalja a finom forró levest, és azt mondja, hogy kisgyermekem, vigyázz, mert forró. Ezzel édesanyja nem megijeszteni akar, hanem csak szeretettel figyelmeztetni. Amikor Isten megteremtette a világot, akkor minden nagyon szép volt. Képzeljétek el, kedves gyermekek, képzeljétek el, hogy akkor az emberek nem veszekedtek egymással. Hú, hát ezt el sem tudom képzelni. El sem tudom. Szeretem a feleségemet, de sokszor mond nekem ellent. Ő is szeret engem, de én is sokszor szoktam ellent mondani neki. Néha szoktunk veszekedni, bár el szoktam mondani, hogy képzeljétek el, hogy még ugyanaz az evőeszköz, meg étkészletünk, valamit kaptunk a házasság kötésünkkor. Nem kellett még lecserélni. Szoktunk veszekedni, de nem kellett még lecserélni, nem törünk tányérokat. Szóval az emberek nem veszekedtek egymással. Nem kiabáltak, nem káromkodtak, nem beszéltek csúnyán, nem csapták be egymást, nem hazudtak egymásnak, nem mondtak rosszat a másikról, hanem szerették és tisztelték egymást. Kedvesek voltak egymással és szépen beszéltek egymással. Tudjátok miért? Mert az emberek szerették Istent. És mivel szerették Istent, ezért szerették egymást is, és Isten szeretete volt az emberekben, mert ahol Isten szeretete van, ott nincsen gyűlölet, ott nincsen félelem. És így éltek azok az emberek, Ádám és Éva egymással és Istennel, és hát minden olyan szép volt. Hadd kérdezzem, hogy szeretnétek-e így élni, kedves gyermekek, kedves szülők, szeretnétek-e így élni? Kedves feleségek, kedves férjek, kedves édesanyák, kedves édesapák, szeretnétek úgy élni, hogy ne legyen veszekedés? Nem akarok lehangoló lenni, de nem fogtok. Nem fogtok, mert addig, ameddig ebben az életben élünk, addig az akaratunk, az feszülni fog a másik akaratával. Ez sajnos így van. De az biztos, hogy ahol Isten szeretete van, ott ha vannak is nehézségek, akkor is meg fogják tudni oldani, és fel tudnak oldódni ezek a feszültségek. És hát szeretnénk mindannyian úgy élni, hogy ne legyen szomorúság, hogy ne legyen fájdalom. Szeretnénk úgy élni olyan körülmények között, ahol nem sírnak emberek, ha sírnak is, akkor a nevetéstől. És szeretnénk ilyet. És képzeljétek el, hogy ez a csodálatos, tökéletes élet egyszer csak úgy elromlott. Az ember kihúzta a kezét az Isten kezei közül, és azt mondta, hogy majd én megyek a saját fejem után, Isten nekem ne mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. Kedves édesanyák, édesapák, itt vannak a gyermekeitek, nekem is itt van mind a négy gyermekem, hallja a prédikációt. Volt már ilyen, hogy azt mondta a gyermeket, hogy nekem ne mondd meg anya vagy apa, hogy mit csináljak? Volt ilyen, ugye? Én is volt, hogy megmondtam édesanyámnak, hogy anya, apa, ne mondd meg, hogy mit csináljak. Mert ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, szeretnénk önállóan élni, szeretnénk önálló döntéseket hozni, és ez volt akkor is Ádám és Évánál Azt mondták, hogy Isten ne mondja meg, hogy mi a jó és mi a rossz, majd én eldöntöm. És az ember elhagyta Istent, és azóta van, hogy emberek veszekednek egymással, hogy rosszat mondanak egymásra, hogy bántják egymást, és azóta éli az életét az ember könnyek között. Hol én sírok mások miatt, hol mások sírnak miattam. De azóta ilyen az élet. És akkor valami belépett az ember életébe, amit úgy hívnak, hogy bűn. Na, ez már egy keményebb szó. Meg lehet úgy fogalmazni, hogy teológiai fogalom. A bűn. Hadd kérdezzem meg, drága gyermekek, hoztam egy mikrofont is, hadd kérdezzem meg, hogy tudtok-e felsorolni bűnöket? Azért mondjunk olyanokat is, amelyek azért nem ennyire látványosak, nem ennyire. Például irítség az bűn. Húha, de még hogy? Ugye emlékszem, amikor ilyen óvodás voltam, mint ti, akkor emlékszem, hogy volt egy kis óvodás társam, aki egy nagyon-nagyon jó rendőrautót hozott el. Hát olyan az óvodában. Olyan irigy voltam rá, hogy el is loptam. Haza is vittem. Aztán lett egy rendőrautóm. Ilyenek vagyunk. Irigység, lopás, hazugság, ugye rosszat mondok a másikról, besározom, szoktunk ilyen dolgokat sajnos tenni, ugye? Szóval ott van a mindennapunkban, ott vannak ezek a bűnök, és látjátok, ezzel van tele az embernek a szíve. És minden emberi, a kicsiké és a nagyoké és a fiataloké és az időseké, nem csak a tiétek, ahogy említettem, 4 gyermekem van, mind a 4-ben látom azt, hogy az én férem folyik bennek. Látom, hú, meg se tudják tagadni ezt. Meg se tudják. Mert látom, mert ott van a bűn bennük is. Ahogy bennem is, ahogy az én drága feleségemben, bármennyire szép is, bűnös asszony. Ritkán szoktam ezt mondani, de ki kell mondani. Ő is el szokta nekem mondani, hogy amikor valami nehézség van, akkor azt szoktam mondani, vagy mit tudom, kezdek úgy deformálódni lelkileg, akkor szoktam mondani az én drága feleség, hogy hát el kéne menni egy csendes étre, drágám, ott egy kicsit kikalapálnának téged. Mert így vagyunk. Ilyenek vagyunk. És tudjátok, ott van a bűn az ember életében, kiknek látványosabban, kiknek kevésbé, de mindannyian ilyenek vagyunk kivétel nélkül. És mindenki, aki megszületik erre a földre, minden ember önállóan akarja élni az életét, akaratos, hisztis. Van olyan gyermek, aki hisztis? Van. Legalább valaki őszintén bevallja. Ugye? Vannak, akik hisztisek. Hát nem tudom, hogy a nők vagy a férfiak hisztisebbek, ezt nem tudom, ezt döntsék el mindenki a házasságba, de beszélje ezt meg szépen. És ilyenek vagyunk, hogy nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak, vagy mit, hogyan tegyek, majd én tudom. És milyen korán akarnak a gyermekek önállósodni. És nem engeditek, hogy szüleitek vezessenek benneteket, hanem akaratosodtok gyermekek. És ilyen voltam én is, és mindannyian ilyenek vagyunk, amióta a bűn létezik. Tehát a Biblia azt mondja az emberről, hogy bűnös. A bűn pedig az, hogy emberek nem hisznek Istenben, és emberek nem hisznek Istennek. Ez a bűn, és ebből következik, hogy olyan dolgokat tesz az ember, amiket az előbb felsoroltunk, ugye? Sem Istenben, sem Istennek nem hisznek az emberek. Ha hinnének, akkor úgy is élnének, azt gondolom. Azt is tanítja a Biblia, hogy aki Isten nélkül élte az életét ezen a földön, az Isten nélkül is hal meg, és ott még rosszabb lesz, mint ezen a földön, de én nem akarok ma nektek erről beszélni, hanem inkább arról, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen. Olvassuk az igében. Isten nagyon szereti az embert, és Istennek nagyon-nagyon fáj, hogy az ember nem hisz benne, és nem hisz neki, és nem szereti őt. Tudjátok, Isten nagyon-nagyon sok könnyet ejt emiatt. Azt olvassuk a Bibliában Istenről, Jeremiás könyvének 17. fejezetében, szememből éjjel-nappal hullanak a könnyek, nem apadnak el. Azért Milyen drámai, hogy Isten szomorú, Isten könnyet ejt az ember miatt, hogy milyenek vagyunk mi emberek. És Isten nagyon szomorú, hogy az ember ilyen, de ennek ellenére nagyon szereti az embert. Olyannyira, hogy nem akarja, hogy elvesszen. És tulajdonképpen erről szól ez a rész. És ezért tudjátok, mit tett Isten? Elküldte az ő fiát, Jézus Krisztust. És Jézus azt mondta, hogy ő kész eljönni erre a földre, és kész meghalni az emberért. Ő kész minden terhet átvállalni, magára vállalni, minden adósságomat, a bűn adósságát rendezni. És Jézus azért jött, hogy helyettem, hogy miattam, és értem, meghaljon. Megnéztem a magyarországi igazságszolgáltatás alapelveit ma hajnalban, amikor készültem az igehirdetésre, és benne azt olvastam, figyelem, igazságszolgáltatás előtt minden ember egyenlő, a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkoznak. Mit jelent ez? Isten előtt minden ember egyenlő. Az igazságszolgáltatásban is, lehet, hogy ez a gyakorlatban nem biztos, hogy jól működik, de ez van alapelvként lefektetve. Isten országában is így történik ez, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, hogy nincsen különbség, mindegy, hogy valaki lelkész vagy gyülekezeti tag, mindegy, hogy valaki felügyelő, presbiter vagy orvos vagy ügyvéd, vagy éppen óvónéni, nincs különbség, Isten előtt minden ember egyenlő, és ezt olvassuk a római levélben, hogy nincs különbség, minden ember vétkezett és hiával van az Isten dicsőségének. Tehát nincs különbség, mindenki vétkezett, minden ember bűnös, és mindenkire egyformán vonatkozik az, amit Isten mondott. Mert azt mondta, hogy a bűn zsoldja, fizetség az a halál. De mit csinált Isten? És akkor mondjuk még egyszer előről, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát küldte a világba, vagy adta a világba. Így van. Jézus Krisztus meghalt az emberért. Meghalt az emberért. És így már nem az embernek kell bűnhődnie a bűneiért, hanem az ő fiának, Jézus Krisztusnak. És minden, amiért nekem kellene felelnem, azért Jézus felelt. És hadd mondjak egy példát, hogy megértsétek, és azt gondolom, hogy ma a 20.-21. században különösen is értjük ezt a példát, kedves felnőttek. Tegyük fel, hogy nekem rengeteg adósságom van, olyan sokkal tartozom, hogy ebben az életben soha nem fogom tudni visszafizetni. És ez az adósság csak növekedni fog, ugye? Tudunk erre példát? Jócskán tudunk erre példát. És emiatt én teljesen el vagyok keseredve, kétségbe vagyok esve, és kilátástalanná lesz az életem. Ezt az adósságot én nem tudom kifizetni, és esélyem sincs arra, hogy rendezzem. És egyszer csak valaki odajön hozzám, és azt mondja nekem, hogy Krisztián, én átvállalok tőled minden adósságot. Minden adósságot. És mindent rendezek. Neki kellene rendezni, hadd tegyem fel a kérdést. Ennek az illetőnek kellene rendezni? Hát nem, mert nem az ő adóssága, ugye, az enyém. Ez az én adósságom. És ő azt mondja, mikor odajön hozzám, hogy Krisztián, én rendezek minden adósságodat. Az ő adóssága? Nem. Neki kéne visszafizetni? Nem. De ő azt mondja, hogy mindent rendez, és én teljesen tiszta lappal indulhatok, minden adósságom rendezve van. És nekem csak el kell hinni, hogy ő rendezi. És azt mondja, hogy ő rendezi. És én ezt elhiszem. És tudjátok, Isten azért küldte az ő fiát, Jézus Krisztust, hogy minden bűnömet, amiért nekem kellene felelni, amiket én követtem éle, én halmoztam fel, azt ő magára vállalta, és meghalt helyettem, hogy rendezte az adósságomat Jézus Isten felé. A bűn adósságát, és mivel meghalt helyettem, és rendezett mindent, ő csak annyit kér, hogy én ezt higgyem el. Csak ennyit kell tennem. Gondoljatok bele, hogy csak annyit kell tennem, hogyha Jézus azt mondja, hogy Krisztián, én rendezem minden adósságodat, minden bűnödet, akkor én ezt elhiszem. És így van ez, drága gyermekek, drága édesanyák, édesapák, drága gyülekezet, így van ez, hogy Jézus eljött erre a földre, és mindenkihez személyesen oda megy, és elmondja, hogy kedves Tíme, a kedves Gábor, Béla, István, Anikó, bárkit, akit lehet mondani. Én azért jöttem, hogy ezt az adósságot, ami téged terhel, ezt én magamra vállaljam. Hát ez volt a meglepetés. Ez egy jó hír? Hú! Nagyszerű! Ki mondta? Gergő, figyeltél? Nimród, Nimród, figyeltél? Ezért odaadom neked látni, jó? Ne üljön, mindenki, csak te hamarabb megkapod. Csak te hamarabb megkapod. Micsoda örömhír ez! És lehet, hogy föl se kapjuk erre a fejünket, erre az örömhírre. Lehet, hogyha mondjuk egy bankár jönne oda hozzánk, és a bankár mondaná, hogy figyelj, én minden adósságodat kifizetem az Erszténél vagy az OTP-nél, akkor lehet, hogy fölkapnánk a fejünket, és azt mondanánk, halleluja, de jó lenne! És lehet, hogy erre az örömhírre már föl se kapjuk a fejünket, hogy Jézus azért jött, hogy a bűneinknek a büntetését elhordozza, hogy magára vegye. Drága óvónénik, gyermekek, szülők, drága gyülekezet, lapoznom kell, mert nagyon sok van még. És szeretnék kíméletesek lenni veletekkel szemben. Ezt a meglepetést, ezt az örömhírt hozta számotokra, és kívánom mindannyiotok számára, hogy egyszer majd fogadjátok el Jézus Krisztust megváltóul. Hogy higgyetek abban, hogy ő mindent rendezett a Golgotai kereszten, hogy minden adósságot, amit felhalmoztál Istennel szemben, azt ő kiegyenlítette, azt ő rendezte, hogy ő megbocsát mindent, és Jézus Krisztusban az Isten minket terhelő adós levelet odaszegezte a keresztfára. És befejezésül hadd mondjak el egy igaz történetet, amely az Amerikai Egyesült Államokban játszódott le néhány évtizeddel ezelőtt. Volt egy iker testvérpár, egyébként ezt meg is filmesítették, az interneten fönt van ez a film. Volt egy iker testvérpár, az egyik testvér az nagyon züllött életet élt. Belekeveredett egy ilyen bandába, ott bandázgatott éjjel-nappal, az egész élete erről szólt. Nagyon züllött volt erkölcsileg is, lelkileg is, minden szempontból. A másik testvér, az iker testvére, az pedig járt gyülekezetbe, elfogadta Jézust megváltóul, és egy kiegyensúlyozott élete volt. És egyik napon ez a fiú, aki bandázgatott, ez a fiú egy előre megtervezett rablásban volt benne, és akkor, amikor kimentek, körülnéztek, és aztán már végre akarták hajtani, akkor összeálltak, és hát sajnos ez a rablás, ez gyilkosságba torkollott. Egy rablógyilkosságban. Gyorsan menekült ez a fiú a tett színhelyéről, tiszta véres volt a ruhája, az inge, menekült a tett színhelyéről, a rendőrség üldözte őt, és menekült, menekült egészen hazáig, és otthon volt a testvér, az iker testvér, és látta, hogy valami nagyon nagy baj van, és azt mondta, hogy tudod, mi csináljuk azt, hogy ruhát cserélünk, én fölveszem majd a te véres ingedet, én odaadom neked a tisztát, és menekülj el, majd én mindent elrendezek. Megérkezett a rendőrség, nagy erőkkel bement a házba, azonnal elfogta ezt a fiút. És hát tudjuk az igazságszolgáltatásból, a jogból, hogy ott, ahol előre megtervezett szándékból történik a rablógyilkosság, vagy gyilkosság, az még súlyosabb ítélet alá kerül. És mivel egyértelműek voltak a bizonyítékok, és egyértelműek voltak a jelek, a dolgok, ezért gyorsított eljárásban meghozták a döntést, halálbüntetés. Várta a halál soron, hogy végrehajtsák az ítéletet, közben a másik fiú, aki elkövette, egy másik államba elmenekült, ott meghúzta magát egy helyen. Várva a halál soron, hogy kivégezzék, micsoda mélységeket élhetett át ez a fiatalember. Aztán eljött a várva várt nap, a pillanat, megtörtént, és kivégezték ezt a fiút. Néhány hónappal rá egyszerűen, aki bujdosott fiú, egyszerűen nem tudott ezzel együtt élni, és elhatározta, hogy hazamegy, megkeresi azt a bírót, aki meghozta az ítéletet, és föladja magát. Meg is történt, megkereste azt a bírót, oda ment hozzá, és azt mondta, hogy bíró úr, emlékszik, hogy jó néhány hónappal ezelőtt történt egy rablógyilkosság, meg is hozták az ítéletet, ön azt mondta, hogy halálbüntetés, a testvéremet ki is végezték, de ő ártatlan volt, nekem kellett volna bűnhődnöm azért a gyilkosságért. És a bíró azt mondta, fiam, azért a bűnért már valaki szenvedett. Menj el, és élj ennek a tudatában. Drága gyülekezet, azért a bűnért már valaki szenvedett. Jézus Krisztus. Ő kifizetett mindent, mindent magára vállalt. És befejezésül, mi tehát a Biblia Dióhéjban, hogy szeret engem Isten, mit tett Isten értem? Még egyszer mondjuk el befejezésképpen, János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk neked ezért a mai alkalomért, ezekért a drága gyermekekért, szülőkért, édesanyákért, édesapákért, nagyszülőkért, ezért a drága gyülekezetért. És Uram, hogyha van itt olyan, akit megragadott az ige, akit megragadott mindaz, amit hallott, akkor kérlek azért, hogy munkálkodj az ő szívében, hogy forgathassa mindazt a szívében, amit hallott. És olyan jó lenne, hogyha lennének ebben a drága gyülekezetben olyanok, akik átadnák az életüket neked. Akik megtapasztalnák, hogy milyen nagy örömhír az, amit te mondtál, hogy annyira szerette az Atya világot, hogy téged elküldött, hogy aki hiszte benned, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hála néked mindezért. Amen.